Helen Jill London Kennington nevű város részében született 1950-ben, ugyanakkor a délnyugat-angliai Cornwallban nőtt fel, 423 kilométerre a brit fővárostól. Testvéreivel, Derekkel és Lindával együtt örökbe fogadták őket, miközben szüleik St. Mimberben, Cornwall északi részén éltek. Fiatalon a Bodmin gimnáziumba járt és gyakorlatilag minden érdekelte, úgy mint a számítástechnika, azon belül a programozás és az online játékok, valamint a fotózás, az ásványgyűjtés, a bányászat, az autók és a méhészet. Mindezek mellett Helen Jill tehetséges sportoló is volt. Derek szerint a szörfözésnek élt, squasholt helyi bajnokságokban és tagja volt az Oyster Catcher nevű pólócsapatnak. Barátai szerint nagyon intelligens ember volt, aki rengeteg könyvet olvasott, nagy sci-fi, illetve detektív történet rajongó volt. Egy barátja, Kathy Bassett azt is elárulta a Cornwall Light nevű portálnak, hogy Ellen tagja volt annak a technikus csapatnak, ami segítette Dr. Peter Mitchell Nobel-díjas kutatását a Bodmini Glynn Kutatóintézetben. Labortechnikus állása után aztán egyéni vállalkozó villanyszerelő lett, és többnyire a Camel folyó torkolatának környékén dolgozott. Ez egy több mint 800 méter széles árapályvölgy Petstone-nál, ami 8 kilométer hosszan húzódik a szárazföld belseje felé Wadebridge-ig. Jill Polzettben élt és 2003-ban 53 évesen nyugdíjba vonult. Egy évvel később azonban eladta a lakását és 11,7 kilométerre délkeletre Wadebridge-be költözött, ahol aztán egy viszonylag elszigetelt életet élt minimális társadalmi érintkezéssel. Átlagos és nyugodt életet élt, visszahúzódó típus volt, csak egy szűk baráti körrel, mondta erről az időszakról Derek. Nem volt kocsi és ritkán költött drágaságokra, többnyire csak élelmiszert és bort vásárolt. Nem volt igénytelen, de nem sokat törődött a külsejével, és bár lelke szörfös volt és tagja is volt a szörfös közösségnek, ezt a hobbiát is abba hagyta idővel. Ezek a jelek már önmagukban is jelenthettek valamit, mert Ellen fiatalon kifejezetten társaságkedvelő ember volt, de valami még pluszban történhetett vele a halálát megelőző hónapokban, ugyanis a rendőrség nem talált senkit, azaz senkit erről az időszakról, akivel a villanyszerelő kapcsolatba lépett volna, és ebbe beletartoznak a családtagjai is. És így érkezünk el 2014. február 24-éhez, egy nappal azelőttre, hogy a holttestét felfedezték volna a tengerparton, ami után aztán csak egymást követték a még rejtélyesebb történések. Február 24-e egy esős hétfő volt Cornwallban, délben 10,7 fokos csúcshőmérséklettel, 48 km/órás északnyugati széllel és 15 óra után teljesen beborult égbolttal. A 64 éves Ellen Jill reggel 8:30-kor kapcsolta be a számítógépét, több mint 3 órával később pedig rögzítette őt az első biztonsági kamera azután, hogy elhagyta az otthonát és elsétált a Bridge Tools barkácsbolt mellett a Wadebridge-i Convin Hillen. 12:10-kor már egy Barclays bankautomatánál látták a Molesworth Street-en, ahol a nyugdíjas 100 fontot vett fel készpénzben. Ezután bement a közeli kóba és 2 font 40 pennyért vett egy dobos sebtapaszt és egy újságot. A rövid séta után Ellen Jill hazatért a St. Giles House-nál található lakásába, visszaült a számítógépéhez és az interneten buszjáratokat keresett Wadebridge-ből Truro-ba, Newquay-ből Truro-ba és Wadebridge-ből Camelfordba. 12:50-kor aztán a szomszédai perceken keresztül férfi kiabálást hallottak a lakásából, majd azt, hogy jó hangosan becsapják az ajtót. Az ugyanakkor nem világos, hogy telefonon vagy a számítógépén beszélte valakivel, vagy csak szimplán magában. A következő szűk 4 órában otthon maradt, viszont 16:41-kor kikapcsolta a számítógépet, és néhány perccel később egy biztonsági kamera rögzítette a Bridge Tools előtt, amint Wadebridge központja felé tart. Kékeső kabát volt rajta és egy hátizsákot cipelt magával. Az 594-es Western Greyhound buszra szállt fel, majd megérkezett Truro-ba, 39 km-re délre Wadebridge-től, ahol egy másik kamera 18:14-kor a Lemon Quay város részen vette fel. A következő 30 percben a kék kabátjában mászkált a belvárosban, és a The Leeds csatorna melletti nyilvános vécék felé sétált. A The Leeds egyébként egy utcai vízelvezető rendszer, amit eredetileg az állati trágya és vizelet lemosására terveztek még a viktoriánus korban a 19. században. A 64 éves férfit utoljára 18:36-kor látták a kamerák a Boscawen Street-en, 18:50-kor ugyanis már egy másik buszon ült, ami a Truro-tól 21 km-re északra fekvő Newquay felé tartott, és ahová 20:16-kor érkezett meg. Itt ismét rögzítették, ahogy a város központban bóklászik, előbb a Bank Street-en a Marcus Hill felé, majd fel az East Street-en. A Newquay buszpályaudvaron 21:15-kor elkapott egy másik buszt, és 13,7 km-t utazott délre Perrenporthig. Nem világos, hogy mi értelme volt látszólag a koncepció nélkül össze-vissza utazni. A rendőrség ugyanis nem talált bizonyítékot arra, hogy Jill bárkivel is találkozott volna, bárkit felhívott volna, vagy bárkivel effektíve kapcsolatba került volna. Ha esetleg valami átverés lett volna a cél, akkor ez egy elég amatőr próbálkozás volt, mert tisztában kellett lennie vele, hogy mindenhol kamerák rögzítik. Ha viszont már a legelején azt tervezte volna, hogy Perenport lesz a végállomása, akkor busszal simán ott lehetett volna valamivel több, mint 2 óra alatt. Az internetes keresései után ezt biztosan tudta, de mi van akkor, ha tenni akart még egy utolsó körutat néhány számára jelentős valamilyen emléket őrző helyen? Ezt sajnos sosem fogjuk már megtudni. Ellen Jill-t 22 óra 27 perckor rögzítette utoljára élve egy kamera, amint a Beach Road mentén sétált Perenportban, közel ahhoz a helyhez, ahol később a holttestét megtalálták. A további mozgása nem ismert, mert a Beach Road után senki sem jelentkezett, hogy látta volna az egykori labortechnikust. Másnap 2014. február 25-én 14 óra körül egy szolgálaton kívüli rendőrtiszt és a felesége dagá idején sétáltatták a kutyájukat Perenports népszerű tengerparti homokján, amikor borzalmas felfedezésbe botlottak. A nő először azt mondta a férjének, hogy mintha gyalakot látna a víz szélén, és viccelődött, hogy úgy néz ki, mint egy holttest. A rendőr azt hitte, hogy csak néhány műanyag dobozról van szó, de aztán a feleség közelebb lépett, és jó 30 méterrel a Watering Hole bár előtt megtalálta Ellen Jill szinte teljesen meztelen testét. A férfi azt mondta, idézem, egy felnőtt férfi volt arccal a homokban, egy cipőt leszámítva meztelen volt. Az érkező dagály körbejárta a testet. A feje mellett láttam egy kis vért is a tengervízben. Észrevettem, hogy egy kábel lóg le a férfi törzsén. A bár egyik alkalmazottja pedig elmondta, hogy a test egészen biztosan nem volt ott a megtalálás reggelén, mert akkor ő már korábban látta volna abból a kis távolságból. Ez azt jelenti, hogy valószínűleg később került a felszínre az érkező dagállyal. A házaspár azonnal riasztotta a hatóságokat, akik kérve lezárták a partot, a mentők pedig 14 óra 37 perckor nyilvánították halottnak Jill-t. Később a rendőröknek egyébként távolabb kellett vinniük a holttestet a víztől, nehogy az visszasodródjon a tengerbe. A nyomozók vakarták a homlokokat a helyszínt látva, ugyanis a férfi szájába egy feltekert fehér zoknit és egy fehér iPhone-hoz vagy iPod-hoz tartozó hangerőszabályzós fejhallgatót tömtek be. Itt valószínűleg egyébként egy fülhallgatóról van szó, annak ellenére, hogy a rendőrség rendszerint fejhallgatóként hivatkozott az eszközre. Utóbbi zsinórja az okni hátsó része köré volt hurkolva és kilógott a szájából. Mindazonáltal közel meztelennek lenni csak kicsit volt furcsa, mivel Perenports partján voltak nudista részek. Ő felsége parti őrségétől Matthew Pevitt szektorvezető azt mondta, hogy idézem, azt hiszem nehéz megmondani pontosan, hol ment be a vízbe, de nem hiszem, hogy éjszakabbra, mint a hévőn nyaraló tábor Perrin Sands-nél, vagy délebre, mint a Druskin Point. A boncolás dr. Amanda Jeffrey a túró külső részén található Cornwalli királyi kórház igazságügyi orvos szakértője végezte el. Úgy írta le a látottakat, hogy idézem, az okni elzárta a torok hátsó részét egy fejhallgatóval, amit az okni mögé hurkoltak, az okni pedig részben összeszorult a fogai között. Az orvos megállapította, hogy a halál egyik oka a fulladás volt az erősen vízzel telt tüdő miatt, és hozzátette, hogy a víz könnyedén átjutott az oknin. A többi ok azonban a számos, a mai napig tisztázatlan sérülés volt. Ezzel kapcsolatban kiemelte, hogy az elhunyt jelentős sérüléseket szenvedett a mellkasán, a törzsén, a gerincén, a fején és az agyán. Ezeken kívül a szája oldalán egy vágás, a tenyerén pedig egy fura seb volt, ami szintén vágásra hasonlított. És persze egy éles tárgy is okozhatta a tengerben, de az sem zárható ki, hogy kést használtak ellene. Ennek azonban ellentmond, hogy a testen nem találtak például szúrcsebeket. A halálakor a szervezetében 100 ml vérben 151 mg alkohol volt, ami közel kétszeres az ottani ittas vezetési határértéknek, ugyanakkor kábítószert nem fogyasztott. Dr. Jeffrey arra a következtetésre jutott, hogy a sérülések nagy valószínűséggel magasból való esés következtében keletkeztek. Az orvos úgy fogalmazott, hogy idézem, részben a fej és mellkas sérülések, valamint a fulladás következtében halt meg. Lehetséges, hogy ez egy nagyon szokatlan öngyilkosság, bár nem zárhatom ki, hogy más személynek is köze volt a halálához. A rendőrség természetesen az egész strandot átkutatta nyomok után, és egyebek mellett egy sötétkék ragadtakabátot találtak a test közelében. Annak belsejében egy pénztárca volt egy 2 éves kisfiú fényképével és 95 font készpénzzel, egy másik zsebben pedig egy nedves 10 fontos bankjegy lapult. Nem messze a testtől egy gyapjú sapkát és egy Quicksilver hátizsákot is felfedeztek. Utóbbit egy Wadebridge-i surfboltban vásárolták, és csak elengedett sebtapaszokat, egy tollat és egy kutyaürülékkel teli zacskót tartalmazott, ami azért volt érdekes, mert Jillnek nem volt kutyája. Perrenports Beach déli részén egy barlangban egy sétacipőt is találtak, ami egyezett azzal, amit a nyugdíjas viselt az egyik lábán. Érdemes megemlíteni, hogy kezdetben a hatóságoknak nehezen sikerült azonosítani a holttestet, mert Ellen Jill eltűnését nem jelentették és nem volt nála semmilyen igazolvány. A rendőrök egy képet alkottak arról, hogy hogyan is nézhetett ki a halál előtt egy Hyphax nevű emberek azonosítására szakosodott szervezet segítségével, majd egy héttel később a rokonok értesítették a nyomozókat, hogy felismerték az arcot. Hivatalosan március 5-én azonosították, és kiderült, hogy a képen látható gyerek Ellen volt 1952-ben a régi családi házuk előtt. Az egész nyomozás 6 hónapig tartott, és sajnálatos módon kevés bizonyítékot sikerült felmutatni. Végül a rendőrség arra a következtetésre jutott, hogy a halála egész egyszerűen megmagyarázhatatlan. A holttest közelében talált ruhákon és tárgyakon kívül a nyomozók nem tudták más személyes tárgyát felkutatni, például a kék esőkabátot, a bankkártyát, amivel pénzt vett fel Wadebridge-ben, egy Nokia 1110i mobiltelefont és egy harmadik generációs iPod Shuffle-t. Ugyanezt történt a 10 kg-os edző mellénnyel és a 2 kg-os bokasúlyokkal, amiket Ellen nem sokkal a tragédia előtt vásárolt a mazorról. A nyomozók ismét vakarták a fejüket, hogy a 64 éves villanyszerelő miért vette a felszerelést, mivel nem volt ismert róla, hogy így módon edzett volna. Egy lehetséges válasz talán, hogy a súlyokkal akarhatta lehúzni magát a mélybe, de miután megfulladt, a víz a ruhákkal együtt leszedte azokat a testéről. Mindazonáltal nincs bizonyíték arra, hogy Ellen Jill viselte volna ezeket a halálakor, ráadásul a tenger is nyugodtabb volt aznap a szokásosnál. Steve Hambly nyomozó felügyelő elárult, hogy a nyomozás összesen 576 szálon futott. Vizsgálatokat folytattunk arra vonatkozóan, hogy kiderítsük Ellen kivel állt kapcsolatban. Azt kell mondanom, hogy nem találtunk senkit, aki megfelelt volna ennek. Az utolsó ismert társadalmi érintkezése a 2014-es új év környékén volt, mondta. A rendőrség nagyon szeretett volna beszélni bárkivel, akivel kapcsolatba került az online játékai során. A nyomozók úgy vélték, hogy volt egy barátja Plymouth-ben, egy másik pedig Redruth-ban, és mint mondták, beszélni akarnak velük, mert döntő fontosságú információval szolgálhatnak, illetve megoldhatják a nyomozás néhány hiányosságát. Megpróbálták megtalálni azt a három embert is, akiket láttak mellette a trórói busz megállóban, de furcsa módon egyikük sem jelentkezett. Ahogy korábban említettem, a strand egyes részei amolyan nudisták voltak, de az is ismert volt a hatóságok előtt, hogy meleg férfiak jártak oda szexuális célzattal. A rendőrök így a meleg közösséghez is segítségért fordultak, de egyetlen próbálkozás sem járt sikerrel, és a nyomozók nem találtak arra utaló bizonyítékot, hogy Ellen Jill egyébként nudista vagy homoszexuális lett volna. A szájában talált tárgyakkal kapcsolatban Dr. Jeffrey elmondta, hogy az okni megegyezett a férfi otthonában talált zoknikkal, illetve hogy nem zárhatja ki annak a lehetőségét, hogy a ruhadarabot szexuális eszközként használták valamiféle autoerotikus fulladáshoz, melynek során az emberek szándékosan korlátozzák az oxigén áramlását az agyba szexuális izgalom céljából. Matthew Pevitt szerint a felnőtt férfiak gyakran mennek el egy számukra történelmi jelentőséggel bíró helyre, hogy ott vessenek véget életüknek, a 64 éves férfi pedig fiatalon sok időt töltött Perrenportsban és szép emlékeket őrzött a helyről. Dr. Jeffrey azonban úgy találta, hogy idézem, egyértelmű, hogy az oknit szándékosan tömték a szájába, és meglehetősen szokatlan dolog lenne, hogy önmagának csinálja. Nem tudok arról, hogy ez egy ajánlott módja lenne az öngyilkosságnak. Lehetséges, hogy a fejhallgatót véletlenül helyezték a szájba az oknival egy időben. Ez arra utal, hogy az oknit sietősen helyezhették be, tette hozzá. Matthew Pevitt ugyanakkor kiemelte, hogy az nem szokatlan, hogy az életük befejezését tervező emberek tárgyakat vesznek a szájukba, nehogy mások meghallják a sikolyokat vagy bármit, ami a közelgő tragédiára utal. De az a tény, hogy személyes tárgyakat nem helyeztek el körülötte és nem hagyott semmilyen búcsú üzenetet, ellentmond az öngyilkosság teóriának, mivel mindkettő általános gyakorlat az erre készülők körében. Ha emberölés történt, a gyilkos nem hagyott maga után semmilyen nyomot, és sikerült úgy mozogni a Perrenports környékén, hogy egyetlen biztonsági kamera sem rögzítette. Ha ez történt, akkor rablás nem lehetett az indíték, mivel megtalálták a készpénzt, ezért valószínűbb, hogy az elkövető egy idegen volt és hirtelen felindulásból követhette el a bűncselekményt. Miután a nyomozás 2014. szeptemberében lezárult, a család a hamvait a tengerbe szórt a Polzett partjainál, ahol Ellen élt, mielőtt Wadebridge-be költözött volna, illetve a szenvedélyes szörfös előtt tisztelegve a barátok csatlakoztak egy utolsó bevezéshez. Senki sem tudja, hogy mi történt Ellen Jill-lel, a halála pedig a mai napig megoldatlan. Lehetett öngyilkosság a szeretett tengertől való búcsúzás után, egy véletlen megcsúszás egy szikla szélén, vagy egy halálos találkozás egy olyan személlyel, akinek a kiléte a mai napig rejtély.